Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban népünk életének egy igen nehéz, de ugyanakkor dicsőséges korszakára emlékezünk. Ezen az ünnepen, amely a mi népünknek, nemzetünknek az ünnepe, a szózat éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket, és adja Isten, hogy ahogyan ők abban a nehéz időszakban példaértékkel tudtak áldozatot vállalni, ugye mostani időszakban mi magunk is tudjunk példaadó értékkel áldozatokat vállalni. Kedves testvérek, és emeljük a mi Urunkhoz, Istenünkhöz szívünket zsoltár énekléssel, a 25. zsoltárunkat énekelve. A 25. zsoltárunknak énekeljük első, majd a 6. és 7. versét. A 25. zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Az ő nagy híven vezér.
megjelenti titkait, és az ő benne hívőknek megmutatja kötését. Istenhez szemeimet felemelem szüntelenül, ő megőriz engemet, lábamat nyúlza a törgül.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Hallgassuk most figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő kérdéseit és feleleteit, amelyek a Heidelbergi KT 11. úrnapjában vannak összefoglalva, és az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is az apostoli hitvallás második nagy egységéhez, ahhoz az egységhez, amelyet a Fiú Istennel kapcsolatosan vallunk. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál, vagy másutt keresik? Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekesznek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Hitvallásunk tanítása után, kedves testvéreim, Isten igéje szól közöttünk. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetéből olvasom, az első verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Agrippa erre így szólt Pálhoz: megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott: boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a napfénynél is ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem. Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendőltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Isten áldjon meg bennünket az ő jelenlétével, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét Szent Lelke és igéje által. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy mindazokat, akik hozzád emelik szívüket és lelküket, mindazokat, akik életüket megnyitják te előtted, te oltalmazod, véded és vezeted. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megtanítasz bennünket itt az életre, a földön. Te vagy az, aki megtanítasz bennünket a szólásra, a hallgatásra, a cselekvésre, vagy éppen a békességben való maradásra. Köszönjük te neked, hogy ezt a te tanításodat, vezetésedet, ígéd által, Szent Lelked által műveled közöttünk és bennünk. Ezért köszönjük neked a vasárnapot, amikor a te házadban ígéd szól, amikor tanulhatunk, amikor a te vezetésedet, útmutatásodat vehetjük életünkre nézve. Segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, akik ma itt vagyunk, hogy téged akarjunk meghallani, és mindabból, amire ígéd tanít, hadd értsük meg a te hozzánk való közeledésedet, beszédedet, útmutatásodat, figyelmeztetésedet, tanításodat. Köszönjük, Urunk, hogyha megnyitjuk életünket előtted, te ma is kész vagy belépni hozzánk és a mi életünket formálni, kész vagy örömöket, boldogságot adni a mi életünkbe azáltal, hogy békességgel lépünk veled. Végezd ezt el mindannyiunkba, és ronts le minden akadályt, amely elfordítaná most a mi figyelmünket, tekintetünket te rólad. Hisszük, hogy te a világ mindenség ura vagy, akinek kezében ott van erő és hatalom, teremtés és elmúlás. És köszönjük neked azt, hogy segíteni szeretnél rajtunk. nem elítélni, hanem megsegíteni életünk sokféle küzdelmében. Köszönjük, hogy boldoggá akarsz bennünket tenni. Adjad, Urunk, hogy mi a Te jóságod előtt megnyíljunk, és a Te felénk való közeledésedet el ne utasítsuk, hanem hadd fogadjuk örömmel. Így kérjük, hogy engedd átélnünk ebben a mostani órában is a veled való találkozás mindenféle örömét, békességét, azt a világosságot, amelyet Te tudsz meggyújtani a mi szívünkben és életünkben. Kérjük, gyújtsd meg ígéd és szent lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 180. dicséretünk éneklésével készüljünk. Az 180. dicséretünk egyetlen verse így kezdődik: a töredelmes szívet Te, Uram, szereted. Testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetéből, a 24. verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott: bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt: nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz: majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt: kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között: semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak: szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Kedves testvéreim, újabb szép és tanúságos példáját látjuk az apostol missziói elkötelezettségének. Annak tudnélik, hogy meg szeretne nyerni mindenkit Jézus Krisztusnak. Ez az a küldetés, feladat, amit ő az Úrtól kapott, ott a damaszkuszi országúton, amelyről szép bizonysággal szolgált e két ember előtt és az őt hallgató hatalmasságok előtt, és amely az ő szívét, lelkét és egész életét átjárja. Megnyerni embereket Jézus Krisztusnak. Szép küldetése ez minden idők minden keresztjénének, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy ebben a küldetésben egy harctérre lép a hívő ember, amely harctéren föl kell készülnie mindenre, ami őt ott ezen a harctéren érheti. Persze, ha igazat akarunk mondani, akkor tudjuk azt, hogy bármilyen jól képzett is egy katona, mindenre azért nem készülhet föl, ami őt a harctéren várja és érheti. De biztos, hogy van különbség egy képzett harcos csatamezőn szerzett tapasztalatai és egy képzetlenül a csatamezőre lépő harcos eredményei között. Isten föl szeretne bennünket is készíteni, és újra emlékeztetni akar arra, ha mi az ő gyermekei vagyunk, és komolyan vesszük azt a küldetést, amelyet ránk is bízott, hogy másokat megnyerjünk neki. Szóval Isten emlékeztetni akar és föl akar készíteni bennünket a mostani történeten keresztül is arra, hogy mi az, amivel találkozhatunk. Harctérre lépünk, olyan harctérre, amelyről Pál apostol azt vallja, hogy nem földi hatalmasságok ellen való harc az, amiben mi beleavattattunk, hanem fejedelemségek és szellemi hatalmasságok elleni harc. Itt az embernek mindig résen kell lennie, pontosabban mindig Isten közelségében kell lennie és maradnia, mert számunkra ez jelenti a megmaradást és a védelmet. De tudnunk kell azt, hogy ezen a harctéren, ami ellenfelünk, az ördög, hogyan és mi módon munkálkodik. Mi mindennel vakítja meg azokat az embereket, akik közé elküldettünk? Hogyan fognak viselkedni azok, akik az evangéliumot a mi szánkból hallják? Jó, ha ezt tudjuk, mert akkor nem fog bennünket meglepetés érni. És talán nem fogunk szégyent hozni Istenre sem, Jézus Krisztusra sem azzal, hogy fölkészületlenségünkbe valami balgaságot teszünk vagy mondunk. Így kell most tekintenünk erre az igére is, és ennek az igének az emberi nagyságaira, Festusra és Agrippára, meg az ő testvérére, Berenikére, és mindazokra, akik név nélkül, de mégis részesei voltak annak az eseménynek, amelyről itt a 26. fejezetben Lukács tájékoztat bennünket. Kik voltak ezek az emberek? Festus a római birodalom helytartója volt, a császár képviselője, annak a Félixnek az utóda, aki Pál apostolt fogságban tartotta, nem tudva mit kezdeni az ő ügyével, és azt olvassuk, hogy amikor a császár őt elhelyezte onnan, akkor a zsidó vezetőknek akart kedveskedni Félix azzal, hogy Pál apostolt otthagyta fogságban. Nem volt rá pontos oka, hogy otthagyja az apostolt, nem értette pontosan, hogy miről is van ott szó, de otthagyta Pál apostolt fogságba. Festus, az új helytartó, megörökölte Pál apostolnak a személyét és az ügyét, és megpróbált ezzel az egész üggyel valamit tenni, valahogy tovább mozdítani ezt az ügyet, mivel Pál apostol római polgár volt, ezért nem ülhetett holt a napjáig egy vizsgálati fogságban. Valamit tenni kellett. Ezért van az, hogy amikor Festust kinevezik, akkor találkozik Agrippával, aki egy zsidó királyocska volt, nem az egész zsidó népnek a királya, csak egy bizonyos résznek a királya. Igazából az ebben az időben élő zsidó királyok gyakorlatilag báb királyok voltak, mindenféle különösebb hatalom nélkül, azon túl, hogy leadóztatták a népet, és ebből, ahogy olvassuk, fényes pompával éltek, túl nagy jelentőségük a zsidó nép történetére már nem volt. Minden esetre a római helytartó látogatást tesz Agrippánál, és ebben a többnapos látogatásban, mikor már elfogynak a témák, akkor asztalra kerül Pál apostolnak is az ügye, és megegyeznek abban, hogy ezt az ügyet közös erővel ki fogják vizsgálni, és valahogy megpróbálnak tovább lépni ebben az ügyben. Agrippáról keveset tudunk, amit tudunk róla, az sem túl felemelő dolog. Azt olvassuk, hogy itt is, ezen az alkalmon is Berenikével jelenik meg, akiről tudnunk kell azt, hogy a testvére volt Agrippának. Ez a Berenike korábban Heródesnek volt a felesége, aki Agrippa nagybátyja volt, de ez a Heródes meghalt, és valamilyen oknál fogva Berenike és az ő testvére Agrippa között rejtelmes viszony alakult. Aztán, hogy elejét vegyék a sokféle sugdolózásnak, hozzáment ez a Berenike egy Polemon nevű kisebb királyhoz, de aztán elvált tőle, és együtt élt a testvérével. Ez az ő együtt élésük úgy tűnik, hogy több volt, mint egyszerű testvéri kapcsolat. Házasságra nem léptek ugyan, de a zsidó történetírás egyértelműen jelzi, hogy itten sokkal mélyebb kapcsolatról volt szó. Nagyon megdöbbentő ennek az Agrippának az élete, a sorsa, és az, hogy most találkozik Festusszal, a római helytartóval, és együtt maguk elé idézik az apostolt, már önmagában adja azt a lehetőséget, hogy itt valaminek történnie kell. Ott van Festus, a pogány világból jövő helytartó, aki a rómaiak isteneiben hisz, a császárban hisz talán, mint aki őt oda kinevezte, de semmiféleképpen nem ismeri a zsidók hitvilágát, vagy egyenesen Jézus Krisztust. És aztán ott van ez az Agrippa, akiről maga Pál apostol mondja, hogy a későbbiekben, hogy te tudom, hogy ismered a proféták dolgait, te egy tájékozott ember vagy, Agrippa király, mégis az egész élete egy nagyon mély bűnnel van fertőzve, istentelenségben van. Na most, amikor ezek találkoznak az apostollal, és az apostolon keresztül az evangéliummal, akkor ott már lehet arra gondolni, hogy itt valaminek történnie kell. Az a közös ebben a két emberben, vagy háromban, Festusban, Agrippában és Berenikében, hogy mindannyian olyan messze vannak Istentől, hogy csak az evangélium segíthet rajtuk. Mindannyiuknak az evangéliumra van szüksége. Azok közé tartoznak, akikről Jézus is beszélt, és akikkel Jézus egy asztalhoz ült, amiért Jézust meg is szólták. Úgy olvassuk három evangéliumban is, hogy zsidók megszólták Jézust, a zsidó vezetők, hogy miért ül egy asztalhoz vámszedőkkel és bűnösökkel. Olyan emberekkel, akiknek nyilvánvaló bűnök vannak az életében. És mit mond erre Jézus? Azt mondja Jézus, a betegeknek van szüksége orvosra, és nem az egészségeseknek. Nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket jöttem hívogatni megtérésre. Ezzel válaszol meg Jézus. És ezzel tulajdonképpen az ő programját is fölfedi és mondja, hogy mint drága és jó orvos a betegekhez jött, mindazokhoz, akiknek valami nincs rendben a szívébe, a lelkébe, azokhoz, akiknek az Istennel való kapcsolata nincs rendben. Most Pál apostol is Jézus Krisztus követeként, képviselőjeként ott áll két, vagy három, vagy még több lelki nyomorult előtt. Azok előtt, akik hisznek inkább a pogány, bálvány istenekben és babonákban, azok előtt, akik noha valamit sejtenek az igazságról, de kemény szívvel elfordulnak tőle, és mindenképpen összességében az mondható el, szükségük van orvosra. Szükségük van arra, hogy valaki segítsen rajtuk. Isten kegyelme érkezik meg ezekhez az emberekhez, méghozzá Pál apostolon keresztül. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ennek a történetnek az első és nagyon fontos üzenete mindannyiunk számára, hogy Jézus Krisztus ma is a lelki betegek és nyomorultak orvosa, azoknak orvosa és gyógyítója, akiknek a szívében az Istennel való kapcsolat nincsen rendbe. Ne keverjük össze a lelki nyomorúságot semmi mással, mert a lelki nyomorúság az ember életében ezt jelenti, hogy Isten és közöttem nincsen harmónia, hogy Istennel haragban vagyok, hogy az Isten haragja van rajtam, ez az ember lelki nyomorúsága. Ne keverjük ezt össze olyan betegségekkel, amelyekre gyógyszert szedhetünk, és amelyekből ki lehet gyógyulni. Jézus, noha sok embert meggyógyított testileg, soha nem mondta és soha nem vallotta, hogy ez az ő küldetése a Földön, hogy ő embereket testileg gyógyítson. Mindig azért tette, hogy megmutassa a fontosabbat, a nagyobbat, hogy szólhassa a hírt, az evangéliumot, hogy az Isten utat készített hozzátok, általam és bennem, hogy békességre juthassatok az Atyával. Jelek voltak a gyógyítások, testvérek, amelyek jeleztek valamit, azt jelezték, hogy Jézus az üdvözítő, ahogyan ma a KT magyarázatból olvastuk. Azt akarta jelezni minden egyes gyógyítás. Jézus az üdvözítő. Mindig összezavarodik minden keresztjén, aki ma Jézustól azt várja, hogy ő a testi gyógyító szerepében lépjen elő, és gyógyítson meg engem, meg gyógyítson meg a másikat, az a többi nem érdekes, csak az, hogy az egészségünk meglegyen. Tévedésben vannak azok a keresztény felekezetek is, akik magukat gyógyító felekezetekként hirdetik, és az embereknek azt mondják, hogy ez a mi küldetésünk, majd mi megcsináljuk, hogy ti meggyógyuljatok. Testvérek, Jézus a nyomorultakhoz jött, azokhoz, akik magukat nem tartják már igaznak, és ezzel együtt nem tartják magukat Isten országára méltónak és alkalmasnak. Ez a lelki nyomorúság. Sokan nem ismerik be a lelki nyomorúságot, a legtöbb ember nem akarja beismerni a Földön a lelki nyomorúságot, vagy azzal, hogy azt mondják, Isten nincs, vagy azzal, hogy hát annyira nem vagyok rossz, mint a szomszéd, tehát ha az Isten igazságos, akkor nekem azért egy kicsit csak megkegyelmez, na annak nem, de nekem mégiscsak. Megint mások hisznek a maguk jó cselekedeteiben, hisznek abban, hogy ha valamit teszünk, Istenért imádkozunk eleget, meg elmegyünk a templomba, akkor azzal majd beváltjuk magunkat valahogy az Isten országába. Azokon tud a mi orvosunk Jézus Krisztus ma is segíteni, testvérek, akik már magukat egyszerűen, csak ilyen nagyon egyszerűen bűnösnek látják és tartják. Azokon tud segíteni a mi Urunk, akik már nem magyarázkodnak, akik nem folytatnak bizonyítási eljárásokat ő előtte, hogy azért én mégsem vagyok annyira rossz. Jézus korában a vámszedők, a bűnösök, a prostituáltak olyan emberek voltak, akiket megvetett a társadalom, és könnyebben érezték azt, hogy mi bűnösök vagyunk. De félreértés ne essék, nem minden bűnös, prostituált meg vámszedő tért meg, akik közé Jézus leült. De ott ők legalább éreztek valamit abból, mert a társadalom nyomása is rájuk nehezedett, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Ma sokkal nehezebb dolgunk van, mert a mi társadalmunk tolerál minden bűnt. Most már lassan nincsen olyan bűn, amire azt lehetne mondani, hogy ez bűn. Most már az ember mindent megmagyaráz. És akik nyilvánvaló bűnökben vannak benne, azok sem éreznek sokszor magukon semmiféle nyomást vagy kivetettséget, mert így hitettek el bennünket, így szocializálódtunk, ha úgy tetszik, hogy tulajdonképpen nem olyan nagy baj. Nem olyan nagy baj az, hogyha valaki nem olyan, mint amilyenek mi vagyunk. Úgy neveltünk és úgy szocializálódtunk, hogy nincsen abszolút rend. Nincsen olyan mérték, amin az ember bűnössége mérhető. Na jó, vannak az állami törvények, de most már tudjuk azt is, hogy ezek milyen könnyen változtathatók, hogyan formálhatók és alakíthatók, és lehet, hogy valaki tegnap bűnös volt, mára már nem az. Lehet, hogy valakit 50 évvel ezelőtt megvetettek valamiért, amit csinált, ma meg hőssé avatják. Ennyi. Kedves testvéreim, nincs könnyű helyzetünk. Éppen ezért kell azt lássuk, hogy Jézus, a mi Urunk Jézus Krisztus ma is azokat keresi, és azokat hívogatja, akik bűnösnek látják magukat, ő előtte, az ő mércéjén keresztül, és ezeket akarja megtérésre vezetni. Az igazaknak, így mondja Jézus, hogy nincs szüksége orvosra és megtérésre, akik magukat igaznak tartják. Jaj nekünk, hogyha a saját igazságunkra építjük az életünket, és nem vesszük észre azt, hogy Isten milyennek lát bennünket. Az az igazság, szoktuk mondani, meg azt szoktuk mondani, hogy én úgy gondolom, és elhitetjük magunkkal azt, hogy ha azt mondjuk, hogy én úgy gondolom, attól az úgy is van. Meg elhitetjük magunkat, hogy azt mondjuk, hogy az az igazság, attól az igaz lesz. Testvérek, egy igazság van, ez pedig Jézus Krisztus. És ha valaki tudni akarja azt, hogy én igaz vagyok-e vagy bűnös, az álljon oda Jézus Krisztus mértékéhez, és mérje meg ott magát. Ne a maga mértékén mérjük, magunk mértékén mérjük meg magunkat. Ne a társadalom mértékén mérjük meg magunkat. Ne a szomszéd mértékén mérjük meg magunkat, hanem mérjük meg magunkat Jézus Krisztus mértékén, aki azt mondja, én vagyok az igazság. És a hiával találtatunk, ha bűnösnek mondatunk, ha ezt látjuk magunkról, akkor ne essünk kétségbe, mert Jézus azt mondta, hogy ő a bűnösökhöz jött. Akkor lehet valami közünk és találkozásunk Jézus Krisztussal, ha végre meglátjuk azt, hogy milyen nyomorult és bűnös emberek vagyunk. Ugyanakkor azt is látnunk kell a másik oldalon, ha már Krisztuséi vagyunk, hogy Krisztus bennünket a betegekhez küld. Testvérek, mi szeretjük azokat a közegeket, amelyek tiszták. Amelyek tiszták. És az jó is persze, hogyha az embernek van egy olyan közössége, ahol úgy gondolkoznak a legtöbben, mint ahogy ő gondolkozik. Ahol nincsen konfrontáció, mert hát egyet értünk abba, hogy az ég ott van, a föld meg itt, és akkor ezen már nem fogunk vitatkozni. Az ember szereti, a keresztjének is szeretik ezt a közeget, ahol Jézus Krisztus, ahol mi emberek, emberek vagyunk, ahol egyenlően tudunk gondolkozni. De mit mond Jézus? Ő a betegekhez jön, azoknak az orvosa, és amikor bennünket elküld ebbe a világba, akkor a betegekhez küld el. Ugye ma tudjuk már azt, de hát ezt mindig is tudták, hogy az olyan ember nem jó orvosnak, aki nem szereti a betegeket. Ne menjen orvosnak az, aki nem bírja a vért, vagy nem szereti az embereket, és azok közül különösen nem szereti a betegeket. Mert hogy arra adja magát, hogy ezekkel fog minden nap találkozni. Nem egyel, nem kettővel, hanem nagyon sokkal. Krisztus gyermekei, amikor evangélium hirdetésére parancsot kapnak, akkor arra kapnak parancsot, hogy vigyék el a drága örömhírt a beteg világnak. Nem az egészségeseknek, a beteg világnak. Milyen ez a beteg világ körülöttünk? Pont olyan, mint amilyennel Pál apostol is ott találkozott. Ebben a beteg világban egy csomó babonás ember él, a maga hitében, szent meggyőződésében, ahogy Festus is, aki amikor hall Jézusról, akkor mit mond? Azt mondja, bolondság. És ebben a világban ott vannak más lelki nyomorultak is, akik valahonnan bírnak valamiféle ismerettel Istenről, de ez az ismeret csak valami száraz dolog az életükbe, és nem élet. Megkereszteltek gyerekkoromban, konfirmáltam, néha elmentem Isten tiszteletre, valamit tudok az Isten világáról, de ez igazából nem túl sok. És közben meg zajlik az életem úgy, ahogy zajlik, tele bűnökkel és nyomorúságokkal. Nos, testvéreim, bennünket ilyen közegbe küld el a mi Urunk Jézus Krisztusunk. És ezzel magunknak meg kell barátkoznunk, ezzel a gondolattal, hogy bizony a drága evangéliumot, a gyógyító ígét képviseljük, amelyre ott van szükség, ahol a legnagyobb a nyomorúság és a betegség. Undorodunk a bűnös emberektől. Nem baj, hogyha a bűntől undorodunk, testvérek, de ne undorodjunk soha attól a közegtől, Isten gyermekeiként, ahol nem segíthet más, csak az evangélium. És ezért is kell Pál apostol személyét és az ő megjelenését figyelemmel követnünk, hogy ő hogy viselkedett ebbe a közegbe, testvérek. Ott van Festus, aki meghallgatja Pál apostol csodálatos bizonyságtétét, ami annyira egyértelmű, hogy nem érdemes semmit hozzátenni. Nem érdemes semmit hozzátenni. És mit reagál erre Festus? Azt mondja Pálnak, bolond vagy. Sokféleképpen fordítható ez a szó. Őrült vagy, Pál. Mániákus vagy, Pál. Úgy is fordítható, hogy részeg vagy. Pál, ahogy te ezekről a dolgokról beszélsz, ahogy ezt előadod, ahogy ezt elővezeted, a számomra őrültségnek tűnik. A számomra olyannak tűnik, hogy te mániákusan szereted azt a Jézust, akit nekem hirdetsz itt, aki felől meg akarsz győzni. És meg kell, hogy mondjam, hogy Festusnak a reakciója, Festusra nézve nagyon szomorú. De Pálra nézve, testvérek, az egyik legnagyobb dicséret, amit Pál kaphatott a szolgálatában. Amikor fölismerte egy pogány ember azt, hogy te elkötelezettje vagy annak, amit itt hirdetsz. Mert ez a Festus ezt ismerte föl, te bele vagy őrülve ebbe a Jézusba. Te oda vagy ezért a Jézusért, a te mániád ez. Te megbolondultál ezért a Jézusért. A legnagyobb dicséret, amit kaphatott az apostol testvérek. Nézzétek meg, fölismerték benne Krisztust. Fölismerték benne Krisztust. Milyen szomorú, hogy Festus, noha Jézus jön el ott hozzá, Pál apostol személyében, elkötelezettségében, hogy reagál. Azt mondja, bolond vagy te. Inkább marad a maga sötétségében, a babonás hiedelemvilágban, mint hogy végre jönne a világosságra. Igen, testvérek, ha a harcmezőre lépünk, készüljünk fel rá, hogy az emberek inkább ragaszkodnak a maguk sötétségeihez, a maguk hitvilágához, mint hogy végre kijönnének a Jézus Krisztus által elhozott világosságra. Miközben emberek azt mondják, Istenben nem hiszünk, mert az butaság, aközben minden reggel olvassák a horoszkópjukat, aközben elhiszik, hogy az életüket az határozza meg, hogy a csillagok hogy álltak az égen, amikor születtek, és végig ez is hit, félreértés ne essék, hit ez is, csak ez nem vezet sehova. Ez nem vezet sehova, ez nem üdvözít, ez nem tart meg. Ez a hit kárhoztatni fog. Milyen nehezen engedi el az ember? Milyen nehezen engedi el az ember? Készülj föl, hogy miközben Jézusról beszélsz, aki neked világosság, neked megtartó erő a te üdvösséged, aközben lesznek majd olyanok, akik a maguk balgaságához, nyomorult semmiükhöz, ahhoz a madzakhoz, amely nem vezet sehova, jobban ragaszkodnak, mint az általad hirdetett élet igéjéhez. Tanulsága is van azonban ennek a történetnek, mert azt látjuk, hogy Pál nem szégyeníti meg ezt az embert. Nem mondja neki Pál azt, hogy hát nem én vagyok a bolond, hanem te. Nem szégyeníti meg, és nem írja le, testvérek. Miért? Mert Pál föl van készülve. Nem könnyű egy betegnek azt mondani, hogy maga beteg. Lehet, hogy a beteg azt mondja az orvosnak, hogy maga bolond. Én vagyok benne. Én teljesen jól érzem magam. Mit beszél maga itt rákos sejtekről, meg erről, arról? Úgy figyelték meg, hogy a betegek egyik alapvető viselkedési fázisa a tagadás. Az ember nem akarja elfogadni, hogy beteg. Testvérek, attól még az ember beteg? És esetleg nem akarja elfogadni. Ez a dolgokon nem változtat. Nézzük meg, Pál nem szégyeníti meg ezt a nyomorult embert, hanem tisztelettel beszél hozzá. Mert tudja, hogy ugyan nincs benne semmi tiszteletre méltó, mert az élő Isten igéjét, az élő Isten szeretetét, amelye most hozzájött, ez a Festus most két kézzel lökte le az asztalról, és azt mondta, hogy bolondság, nincs benne semmi tisztelni való. Mit mond a 10 parancsolat? Az, hogy tiszteljük Istent. Ez az ember most félrelöki az Isten szerető kezét, de Pál apostol tudja, hogy van hatalma ennek az embernek. Az embernek van hatalma. Nem válik tiszteletlenné, és nem válik lemondóvá, hanem tovább folytatja a beszédet. És odafordul Agrippához, aki nagyon érdekesen válaszol az apostolnak, azt mondja, majdnem ráveszel engem is, hogy hívővé legyek, hogy keresztjénné legyek. Sokféle fordítási és magyarázati lehetősége van ennek a mondatnak, testvérek, amit a görög nyelvben jobban érzékelhetünk, hogy ez egy kétértelmű kifejezés, amit itt Agrippa használ. Egy kétértelmű kifejezés, amit többféleképpen lehet érteni. Van neki egy ilyen időhatározós jellege ennek a majdnem. Mint hogyha azt akarná mondani Agrippa, hogy e rövid idő alatt, amiben most meghallgattam a te beszédedet, majdnem úgy döntök, hogy elfogadom az érvelésedet. Ha nem töltöttünk itt most sok időt együtt, de rövid idő alatt egész meggyőző vagy Pál apostol. De ugyanakkor van egy minőségi értelme is ennek a szónak, amely azt jelenthetné, vagy így lehetne fordítani, hogy hát nem sok hiányzik ahhoz, hogy én tényleg igazat adjak neked. Nem sok hiányzik. Még valami kevéske kéne, amivel be tudná engem tuszkolni a keresztjének közé. Mintha azt mondaná Agrippa, hogy majdnem a pártodra állok. Meggyőző vagy, majdnem elhitettél. Mint amikor az agitátorok mondják nekünk, hogy kire szavazzunk, és azt mondjuk, hogy hú, ez majdnem jó már, majdnem az, amit én gondolok, amit én szeretnék. Agrippa minden esetre ezt a két értelműségével nyitva hagyja a döntést. Nem dönt, Festus elutasít, végül is Agrippa is elutasít, csak egy kicsit finomabban. Azt mondja Pálnak, hogy majdnem. E rövid idő ellenére is, a minőség ellenére is. Nem tudok most hinni. Nem tudok most hinni. Nem akarok most hinni. Nem akarok engedni az Istennek. De közel vagyok hozzá. Kedves testvéreim, vannak sokan, akik ilyen finoman utasítják el az Isten szeretetét. Némelyek rácsapnak az Isten kezére, rád meg rám, amikor az evangélium által az Isten szeretete jön hozzájuk. Mások meg nagyon diplomatikusak, esetleg gunyorosak, és azt mondják, hogy majd még visszatérünk erre. Benne van Agrippa mondatában az, hogy Pál, ha egy kicsit jobban adtad volna elő, akkor lehet, hogy hinnék. Ha egy kicsit több időm lenne, Pál, akkor lehet, hogy hinnék neked. Magyarán a felelősség rá van tolva az apostolra. Azért nem döntök, mert... Igen, sok ilyen ember van, testvérek, aki majd téged meg engem okol, és azt mondja, hogy nem volt elég meggyőző, nem volt elég hiteles, amit mondtál. Föl kell készülni rá, testvérek. Hogyan kell rá fölkészülni? Tudnunk kell azt, hogy attól még, hogy az evangéliumot visszük, mi még nem vagyunk tökéletes emberek. Sem a lelkész, sem a presbiter, sem a gyülekezeti tag, attól, hogy még Jézus követői vagyunk, nem vagyunk tökéletes emberek. Egy csomó hibával fogjuk végigélni az életünket. És aki attól függő, attól teszi függővé a hitét, hogy mi hogy élünk, az egy jó menekvést talál, de el fog kárhozni a végén. Minden ember rászedhető. Erről szólnak a hétköznapjaink, hogy odaadtuk magunkat Jézusnak. És amikor este leülünk és elgondolkozunk az életünkről, akkor mit kell mondani az Úrnak? Azt kell mondani, hogy bocsáss meg nekem. Miért? Mert az ördög most is rászedett. Újra rászedett, századszor is rászedett Jézus, pedig én a tied vagyok. Testvérek, ha valaki attól várja és attól teszi függővé az üdvösségét, hogy mi milyenek vagyunk, az logikailag, emberi logika szerint talált magának egy baromi jó és egy őrületesen erős védőbástyát, csak egy baj van, el fog mögötte kárhozni. El fog mögötte kárhozni. Ha Agrippa a későbbiekben nem tért meg, akkor ő is elkárhozott. Ott volt karnyújtásnyira tőle a kegyelem kapuja, és ő azt mondta, hogy majdnem bemegyek, de nem megyek be mégse. Nem tudom, hogy mi hol tartunk a kegyelem útján, testvérek. Talán azok közé tartozunk, akik eddig két kézzel söpörték le az Isten dolgát Jézus Krisztus, akik azt gondoltuk, hogy ez bolondság. Na jó, a vallás jöhet, de Jézus az nem kell. Vagy olyanok vagyunk, akik már régóta azt mondjuk, már majdnem megtértünk, de hát majdnem. Testvérek, hogyan viszonyulunk azokhoz, akik az Isten kezét csapkodják, vagy finoman eltolják maguktól? Nézzétek meg Pál apostol mit tett. Alázattal, szeretettel hirdette nekik az igét. Erről szólok végezetül nagyon röviden, testvérek. Miért? Mert Pál apostol tudta, hogy az ő feladata és küldetése az emberek számára az evangélium hirdetése. Tudta az Pál apostol, hogy az eredményt, a hitet, az üdvösséget Isten fogja adni. Mit mond Pál apostol? Kérem Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, mint amilyen én is vagyok. Nem azt mondja Pál apostol, hogy adjatok már még 10 percet, ne szaladjatok annyira, mutatok még valamit. Nem ezt mondja Pál apostol, azt mondja, hogy kérem Istentől, hogy végezze el a szívetekbe azt, amit én nem vagyok képes. Miért? Mert a mi feladatunk és küldetésünk, testvérek, hirdetni az igét. Mindig csalódik az a keresztény, aki az eredményekre utazik. Magában is csalódni fog, és Istenben is. És mindig csalódik az a keresztény, aki magát az eredmények mércéjével akarja mérni, hogy tudnék, milyen eredménye lett a bizonyságtételemnek. Ne ezt a mércét használjuk. Az eredmény nem fog rajtunk számon kéredni, de a küldetés igen. Az, hogy mondtuk-e, az számon kéretik. Az, hogy ki hogy reagált rá, mi lett az eredménye az igének, az tartozzon csak Krisztusra, aki az élő hitet munkája és adja, aki a mi szívünkbe is meggyújtotta a hitnek drága lángját. Testvéreim, miközben mondjuk, hirdetjük Krisztust, mindig tegyük ezzel a lelkülettel. Ne haragudjunk azokra, akiknek még Isten nem adta meg a hit ajándékát. Ne forduljunk el azoktól, akik továbbra is bűnös, nyomorult életet élnek, mert szükségük van az evangéliumra. Ne írjuk le őket, mert talán az Isten megkönyörül rajtuk. Rajtad és rajtam az fog számon kéretni, hogy mondtad-e. Odafordultál-e, vitted-e neki tisztelettel és szeretettel az élet drága evangéliumát? Pál apostol előttünk jár, legyen példánká, de sokkal inkább legyen Jézus példánká, aki eljött a mi bűnös és nyomorult világunkba, és önfeláldozó szeretettel adta magát, érted és értem, hogy megnyerjen bennünket kereszthalála által az atyának, az atyával való igaz kapcsolatra. Amen. Kedves testvéreim, énekkel válaszoljunk az ige üzenetére. A 396. dicséretünk első versét énekeljük. A 396. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Ébredj, bizonyságtévő lélek.
Ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek, a híborul levagy, ha kél a nap. Hívások zengjen messze szerte szét, az Úrhoz nyújtve népek seregét.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt a lelkületet, amellyel felénk viseltettél és viseltetsz. Dicsőítünk téged a keresésedért, amellyel jöttél, szólítgattál bennünket, türelmes szeretettel küldted hozzánk szolgáidat, és dicsőítünk téged azért is, hogyha az ige által, szent lelked munkája nyomán az élő hit fölébredhetett a mi szívünkbe. Köszönjük neked ezt a drága ajándékot, mindannyian, akik már hiszünk, és hadd könyörögjünk te hozzád, hogy tégy álhatatossakká bennünket a te igéd és evangéliumot hirdetésében. Hiszük, hogy nem csak küldetést adtál, hanem célod van velünk. El akarsz bennünket küldeni oda, ahol beteg lelkek várják a drága és üdvösséges örömhírt, hogy mégis van Istennel békesség, hogy van örök élet, hogy van szabadulás a bűn rabságából és kötelékeiből. Úrunk, könyörüljél meg rajtunk, és segíts meg bennünket, hadd legyünk ennek a drága jó hírnek elkötelezett tovább adói. Olyanok, akik ezzel a jó hírrel járják a világot, azt a szögletét, amelyet nekünk adtál. Hadd legyünk, Úrunk, a te bolondjaid, a te őrültjeid, akik elkötelezetten szeretnek téged, és mindazt, amit benned találtak, nem akarják eltitkolni, hanem sokkal inkább másoknak továbbadni. Légy így nekünk segítségül a böjti időszakban is, hogy megtölthesse a mi időnket sokkal inkább a veled való elmélyült kapcsolat, hogy sokkal inkább előtérbe kerülhessen az a küldetés az életünkbe, amelyet tőled nyertünk és kaptunk. Adj erőt és bátorságot megszólalni, és továbbadni azt a drága reménységet, amelyet benned megismertünk. Kérünk, hogy így áld meg minden tagját e gyülekezetnek, és így vezest hitre, szereteted és kegyelmed által mindazokat, akiknek az életéből ez a drága mennyei ajándék még hiányzik. Úrunk, légy és maradj mindannyiunk őrizője, megtartónk, pásztorunk, világosságunk és üdvösségünk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Isten legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, zárjuk most Isten tiszteletünket énekléssel. A 396. dicséretünknek énekeljük maradék verseit, tehát a második és a harmadik verset, majd pedig miután ezt elénekeltük, befejezésű énekeljük a himnuszt. Tehát most a 396. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük, ó bárha lángot fellobogna.
Oh, bye.